Köszönöm szépen, kedves testvérek! Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Már régóta terveztük, hogy eljöjjünk ide hozzátok. Nagyon sok jót hallottunk erről a gyülekezetről. Azt is, hogy sok gyerek van, bár hallom, hogy most sokan betegek, és nem tudtak itt lenni. Fiatalos gyülekezet, sok fiatal család, szülő. Ez nagyon vonzó, és már régóta terveztük, hogy eljussunk ide, de igaz, nem ebben a formában. Körülbelül 2 évvel ezelőtt voltunk itt először nálatok, és hogy teljesen őszinte legyek, be kell, hogy valljam, én az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy Józsi, akit már vártatok, mégiscsak eljön, és én is a sorok között hallgathatom majd veletek együtt, vagy akár egy lelkes gyülekezeti tag kiáll ide helyettem, és megtartja a prédikációt. Nyilván ez lett volna az én kényelmem, de ez nem a kényelemről, és nem rólam szól, hanem magáról, az Istenről. Úgyhogy szóljon most az ige. De mielőtt megnyitnánk az igét, szeretnék a gyerekekhez szólni. Nem tudom, vannak-e köztünk gyerekek? Láttam egy-kettőt ott abban a sarokban. Itt is vannak. Jó lenne, ha valahogy így közelebb jönnétek, mondjuk akár ide elém, vagy egy oldalra, hogy ne kelljen kapkodni a fejemet. Hú, a legkisebb, a legbátrabb. A többiek is. Jaj, de jó. Jönnek az én lányaim is, nagyon örülök nektek. Nagyobbak is jöhetnek. Nem? Ott maradsz? Vannak még gyerekek köztünk? Ki az, aki gyereknek érzi magát? Ó, egész idősek is jelentkeznek, nagyon örülök. Valóban mindannyian gyerekeknek érezzük magunkat, és ez így jó, mert nekünk... Mindannyiunknak van egy mennyei atyánk. Hát akkor gyerekek vagyunk, így van? Nektek is vannak szüleitek, ezért gyerekek vagytok. Nekünk is van mennyei atyánk, ezért gyerekek vagyunk. Én nagyon szeretem a gyerek történeteket. Nagyon szeretem, mert elég gyenge a felfogó képességem, és az Isten sokkal jobban megértett velem nagyobb igazságokat. Most szeretnék egy nagyon nehéz kérdést feltenni nektek. Gyerekek. Kisebb gyerekek, nagyobb gyerekek egyaránt. Próbáljuk megfogalmazni együtt, tegyük össze, hogy mi is a hit. Ugye ide jártok hétről hétre a gyülekezetbe, biztos hallottátok már ezt a szót, hogy hit. Mi a hit? Szerintetek mi a hit? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hanna, Nadinti, már hallottátok ezt, biztos, hogy ott van a fejetekbe, tessék.
Nem látok dolgoknak a reménységet.
Ó, egy idősebb gyermektől hallottuk, köszönjük szépen. Igen, van egy nagyon jó meghatározás erre a Bibliában, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye, van, ami még hozzá tartozik? Szerintetek, gyerekek, mégis. Ti életetekben mi a hit? Na, valami ötlet? Na, az, hogy megértsétek, hogy mi a hit, szeretnék egy jól ismert történetet megosztani veletek. Gondolom, itt szombatról szombatra ti nagyon sok gyerektörténetet tanultok, nagyon sok gyerektörténetről hallotok. Gondolkodtam is, hogy mi újat tudnék ide hozni nektek, de végül is nem is volt célom, hogy újat hozzak, mert maga az ismétlés is nagyon sokat segít abban, hogy megértsük a nagy igazságokat a Bibliából. Ahhoz, hogy megértsük, mi a hit, el kell egy kicsit utaznunk. Felülünk a repülőre, és elmegyünk nyugat irányába, egyenesen Angliába, a Szigetországba. Tudjátok, hol van Anglia? Járt már ott valaki közületek? Még nem. Na, ott vagyunk, Londonról biztos hallottatok már, ugye? London, majd egy kicsit attól még nyugatabbra, közel az óceánhoz, ott van Bristol. Bristolba utazunk, és egy kicsit az időben is visszamegyünk, körülbelül az 1800-as évek közepén járunk, és meglátogatunk egy árvaházat. Igen, egy árvaházat, ahol olyan gyerekek vannak, akiknek nincsenek szüleik. Se apukájuk, se anyukájuk. Milyen jó, hogy nektek ez nem így van, ugye? Sok gyereket itt az árvaházban úgy gyűjtötték össze az utcáról, mert nem volt hol aludniuk, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. És most legalább van fedél a fejük fölött. Szeretnék még egyet kérdezni tőletek, hogy vajon reggel, amikor fölkeltek, bármelyik nap, szokott elfogni titeket az aggodalom, hogy mit is fogunk ma reggelizni? Lesz-e reggeli az asztalon? A szüleim fognak-e rólam gondoskodni? Előfordult már ilyen? Ez veled már fordult elő ilyen, igen. Fölkeltél, és nem tudtad, hogy mit fogsz reggelizni valójában. Anya fog tudnia adni neked reggelit adni, vagy nem? Ugye? Volt már ilyen? Vele volt akkor. De általában nálunk ilyen probléma nem szokott lenni. Nálunk anya készíti a reggelit. Nem tudom, hogy nálatok lehet, hogy apa is a konyhának egy nagy tündérje, én nem ilyen vagyok, de be kell vallanom felnőtt korom létére is, hogy bennem ilyen aggodalom nem szokott megfogalmazódni. Amikor fölkelek, tudom, hogy valamilyen finom reggeli fog várni engem, mindig ott volt az asztalon, és mindig jól laktam. Viszont itt az árvaházban nem egyszer megfordult az, megtörtént, hogy bizony reggel az árvaháznak a vezetői nem tudták, hogy mit tegyenek oda a gyerekeknek az asztalra. Történt egyik napon, felébredtek a gyerekek, leültek a reggeliző asztalhoz, szép, nagy, hosszú asztal volt, sok kisgyerek ott elfért az asztalnál, meg volt terítve, ott voltak a tányérok, a kanalak, az evőeszközök, de semmi egyéb. Nem volt ott az asztalon az étel. Hát, mit tettek a vezetők? Azt mondták, hogy gyerekek, álljunk fel, és adjunk hálát az ételért. A gyerekek csodálkoztak is, hát ilyenkor már kint szokott lenni legalább a kenyér, vagy a tej, amit szoktak reggelizni, és most ezen a reggelen nem így volt. Mindez a történet, hogy tudjátok, és utána akartok majd nézni később, George Müller, vagyis Müller György nevéhez fűződik. Müller György bácsi felszólította a gyerekeket, hogy álljatok fel és imádkozzunk. Adjunk hálát a reggeliért, amit ma kapunk az Istentől. Még ő maga sem tudta, hogy mi fog az asztalra kerülni. És itt jön elő az, hogy hit. Hit abban, hogy az Isten gondoskodni fog róluk. Elmondták az imát, és valóban így is történt. Nem sokkal később, alig, hogy kimondták az áment, kopogtattak az ajtón. Kinyitották az ajtót, és ki volt ott? Ott volt a pék. Azt mondta, hogy kedves Müller testvér, én olyan késztetést éreztem arra, hogy ma reggel hozzak be egy kis kenyeret nektek. Kiszállítottam az összes kenyeremet, és nézd meg, ilyen sok maradt. Elfogadnátok egy kis kenyeret tőlem? Meg volt a kenyér. Épp, hogy elköszönt a péktől, megint kopogtattak az ajtón. Megállt az ajtó előtt, ott volt a tejes bácsi. Hozták a finom, friss tejcit. Azt mondta ő is, olyan különleges késztetést éreztem ma reggel, hogy hozzak nektek egy kis tejet, hát ha szükségben vagytok, és nálatok jó helyre kerül. És így is történt. Így gondoskodott az Isten róluk minden egyes napon. És hogy teljes legyen a történet, hogy mondjam el egy saját tapasztalatomat is nektek, kedves nagyobb gyerekek, nektek is. Nem olyan régen történt velem is. Elmentem az én kedves lányommal, Hannával az IKEA-ba. Ez most itt nem a reklám helye, de nagyon jó sült krumplit lehet ott kapni, mi szeretjük a sült krumplit. Péntek volt, nem sokkal naplement előtt, siettünk az étkezéssel, hogy még időben hazaérjünk és fel tudjunk készülni a szombatra. Én is munka után voltam, nehéz táska az oldalamon, benne a laptopommal, számítógépemmel, meg minden egyéb munkaeszközzel, ami kellett a hétköznapokban. Megvettük a sült krumplit, jó ízűn elfogyasztottuk, jól éreztük magunkat egymással, beültünk az autóba, hazamentünk, és kiszálltunk az autóból, vettük ki az autóból a dolgokat, amiket hoztunk haza, és akkor jutott eszembe a táska. Hol van a táskám? A táskám. Benne van a vadonatúj számítógépen. Nagyon drága volt. De nem csak a számítógépen volt benne, fényképező, iratok, minden. Minden, amit csak el tudtok képzelni, ami az élethez kell. Sőt, a legfontosabb elintézni való dolgaim is, amik ott vártak rám már hetek óta, és még nem tudtam elintézni. A táskámat bizony ott felejtettem az áruházban. Ott, ahol ettünk, letettem magam mellé egy székre. És benne volt minden. Nagyon elszomorodtam. Küzdöttem, hogy átadjam-e magam teljesen a csüggedésnek, átadjam-e magam az aggodalomnak, vagy megpróbáljak bízni Istenben, akinek van hatalma arra, hogy megőrizze az én táskámat ott azon a széken, azon a helyen, hogy mikor visszamegyek egy forgalmas áruházba, és meg lesz. Tudjátok, ilyenkor sok minden előfordulhat. Vannak emberek, akik meglátják, hú, egy táska, mi minden lehet benne? Lehet, hogy van benne pénz is. Megfogom, fel se tűnik, kisétál az áruházból, és hazamegy vele. Végig küzdöttem az úton visszafele az áruházba. Az én fiammal mentünk vissza, és végig küzdöttem magamban, csendben voltunk, éreztem az erős késztetést, hogy rám tör az aggodalom, de éreztem egy belső hangot, egy nyugtató hangot, hogy bízzál bennem. Ne aggodalmaskodjál, meg lesz a táskád. Olyankor megnyugodtam, és kezdtem megkönnyebbülni, de aztán megint rám tört az aggodalom. Vívottam, mi legyen? És végül megérkeztünk a parkolóba, leálltunk az autóval, és akkor mondtam a fiamnak, hogy mielőtt bemegyünk, imádkozzunk. És akkor én is úgy tudtam imádkozni, mint ott a reggeli az ő asztalnál a gyerekek, akik már hálát adtak, mielőtt meg lett volna a reggeliük. Én is azt tudtam mondani az Istennek, hogy Istenem, köszönöm szépen, hogy te az én táskámat, benne a laptopommal és minden egyéb értékünkkel megőrizted ott, ahol van. És visszaadod nekem. Köszönöm szépen, Istenem. És így mentünk be az áruházba. Kíváncsiak vagytok a végére is? Bementünk az áruházba, felsiettünk az étterem részhez, ahol mi is ebédeltünk, és megkérdeztem ott az ebédlő emberektől, hogy nem láttak-e egy táskát. Az egyik ember így bólogatott, hogy nem, de a másik asztalnál meghallották a kérdésemet, és rögtön mondták, de egy nagy fekete laptop táskát láttunk, odaadtuk a pénztárosnak, ott lesz a pénztárosnál. Ó, mondom, köszönöm szépen, és köszönöm Istenem. Oda mentem a pénztároshoz, aki tovább irányított a biztonsági őrhöz, mert odaadták a biztonsági őrnek. A biztonsági őr feltett nekem néhány kérdést, hogy mégis mi volt abban a táskában, nehogy valaki másnak adja oda, aki nem a jogos tulajdonosa. Én mindent pontosan el tudtam neki mondani, és ismét a táskámnak boldog tulajdonosa lettem. Az Isten megőrizte a táskámat. Gyerekek, valahol ez a hit. Ha ez a történet így megmarad bennetek, és amikor olyan csüggesztő helyzetbe kerültök, mint amikor ezek a reggeliző gyerekek, hogy nem volt még aznak mit reggelizniük, vagy amikor elhagytam a táskámat, akkor ez jusson eszetekbe, hogyha hisztek Istenben, akkor minden meg lesz. Minden. Nincs miért aggódni. Igaz, nagyobb gyerekek? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Itt is maradhattok, vagy helyetekre is mehettek, ahogy gondoljátok. Lesz még sok mozzanat, ami hozzátok is fog szólni, úgyhogy kérem majd a figyelmeteket. Addig is lerajzolhatjátok a reggeliző gyerekeket ott az asztalnál, amint imádkoznak. Kedves gyülekezet, szeretnék veletek őszintén beszélgetni. Szeretnék néhány kérdést föltenni. Tegye fel az a kezét, aki úgy érzi, hogy az élete úgy rendben van. Megtalálta Jézussal a kapcsolatot. Sinem van az élete, naponta az Istennel jár, minden rendben van, az Isten megoldja az ő problémáit. Többé-kevésbé. Jó, ez már bátorító. Többé-kevésbé. Oké, de aki biztos benne, és azt mondta, hogy igen, győztem a harcot, megharcoltam, mint ahogy Pál apostol, ugye? Van köztünk ilyen? Elég nagy, még harcolunk. Köszönöm szépen. Elég nagy bajban voltam, amikor Pülisszánton feltettem ezt a kérdést. Ott két ember is elég bátran jelentkezett, és valószínűleg én tettem fel rosszul a kérdést, mert, mint később kiderült, ők félreértették. És nem akartam őket csak kellemetlen helyzetbe hozni, mert azt akartam nekik mondani, hogy akkor, kedves testvérem, most cseréljünk helyet, mert én szeretnélek téged meghallgatni, mert én még nem találtam meg. Akkor mégis mit keresek itt most előttetek? Miért én beszélek hozzátok, és miért nem ti én hozzám? Amikor, hát durván most már 2000 évvel ezelőtt 12 tanítvány felforgatta a világot, hatalmas erővel, hatalmas csodák történtek. Végeztem egy kis statisztikai tanulmányt, utána néztem az interneten, bárki megteheti ezt. Az én emlékezetemben úgy élt, hogy körülbelül 7 milliárdan élünk a Földön jelenleg, ugye? Megnéztem a pontos számot, 7 milliárd 463 millió és jó pár százezer, pár ezer és néhány ember. Egész pontos statisztikák vannak erre. Körülbelül 70 millióval vagyunk többen az elmúlt évhez képest. Minden évben nő a születések száma, és csökken a halálozások aránya. Mit gondoltok, hogy a 7 milliárd emberből, a több mint majdnem 7,5 milliárd emberből hány keresztény él a Földön? Tessék? Egy? Egy? Vagy egy milliárd? Egy milliárd, igen. Még valaki? Három, négy milliárd? Az már több, mint a fele lenne a 7-nek. Igen, az szép arány lenne. Kettő. Nagyon jó. Hát valóban a statisztikák szerint, bár nem tudom, hogy ők papíron keresztények-e, vagy igazi hitvalló keresztények, de 2,2 milliárd keresztény él a Földünkön. 2,2 milliárd keresztény. Ez körülbelül egy egyszerű osztási művelet, hogyha elosztjátok a 7,5 milliárdot a 2,2 milliárddal, akkor kijön egy 3-4 közötti szám. Ez azt jelenti, hogy ha mi ennyien vagyunk keresztények, és végeznénk rendesen a munkánkat, akkor az életünkben minden egyes keresztényre körülbelül 3 ember jutna, akinek az üzenetet, az igazságot át kellene adnunk, akiknek az életünkkel példát mutatva meg tudnánk téríteni. Nagy szám ez? Lehetséges? Milyen jó lenne, nem? Ha mindez a 2,2 milliárd keresztény, köztük mi is mozgósíthatók lennénk. És menjünk egy kicsit tovább. Hány adventista van jelenleg? Itt nagyon felkészültek a testvérek, nagyon örülök neki, tényleg így van. Én a 2015-ös statisztikát néztem, akkor 19 millió 100 néhány ezer adventista élt a Földön. 3%-kal nő. Köszönöm szépen. Na most ezek a számok, miért is mondom nektek ezeket a számokat, engem gondolkodásra késztettek. Hogyha ma vagyunk 19 millióan, mint Isten választott népe, adventisták, egy különleges üzenettel a világnak, és 2000 évvel ezelőtt volt 12 ember, ma ott van a mi oldalunkon a technika, ott van az internet, ott van köztük a Facebook, az e-mail, a műholdak, közlekedés is sokkal egyszerűbb lett, repülőgépek, autók, motorkerékpár, kerékpár, mindenhova gyorsan el tudunk jutni. Ha 12 ember ilyen nagy dolgot el tudott végezni rövid idő alatt, akkor 19 millióval most mi a helyzet? Mi a helyzet velünk? valamit nem jól csinálunk, vagy még nem kezdtük el, vagy valamit elrontott az Isten. Talán az ígéretei nem igazak? Vagy Jézus Krisztusnak az áldozata hiába való volt, nem sikerült? Nem ért el a célját a mi életünkben? Mi a probléma? Hogy lehet, hogy 12 ember meg tudta csinálni, mi 19 millióan nem tudjuk megcsinálni? Pedig azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön, ugye? Szinte minden hirdető táblánkon ez van, hogy Jézus nem sokára visszajön. Az ajtó előtt áll, kopogtat. Hogyan sürgetjük mi az ő visszajövetelét? Hol van a hiba? Istenben van a hiba, vagy bennünk van a hiba? Persze, költői kérdés. Hát nyilván, hogy bennünk van a hiba. Ismerjük az Istent annyira, hogy ha valamit csinál, akkor azt nem rontja el. Akkor nézzük meg egy kicsit közelebb, vajon bennünk mi lehet a hiba? Baj van talán a hitünkkel? Ti hisztek az Istenben?
Igen.
Igen? Ott a kisebbek.
Remélem.
Reméled? Vagy tudod? Ki az, aki hisz Istenben? Tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Hát itt mindenki hisz az Istenben. Valahol az Egyesült Államokban, talán Kaliforniában, a pontos helyét nem tudom ennek a gyülekezetnek, oda igazi hívők járnak, ahogy hallottam. Azt mondták, hogy amit tudok róluk, hogy például minden szombaton összejönnek, vagy minden héten összejönnek, nem tudom, hogy szombaton, de minden héten összejönnek. Nem káromkodnak. Szépen felöltöznek úgy, ahogy mi, nyakkendőt kötnek. Talán zakót is felvesznek, öltönyben járnak. Sőt, nem fogadnak el állami támogatást sem. Mit gondoltok, kik ők? Tessék?
Mormonok.
Igen. Fejét találtad a szöget. Bizony, ők sátán gyülekezeten. Ugye nagyon sokban hasonlítanak hozzánk, még abban is, hogy legtöbbségük vegetáriánus. Tehát az, hogy mi hiszünk az Istenben, az olyan kevés dolog, mert maga a Szentírás is azt mondja, Jakab levelében, keressük is ki Jakab levele második fejezet 19. versét. Egy jól ismert igehely, a mai nap csak jól ismert igehelyeket fogok megosztani veletek. Ha valaki hamarabb megtalálja, mint én, mert nem jelöltem be, akkor olvashatja nyugodtan.
Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hisznek és rendben.
Igen, köszönöm szépen. Tehát attól, hogy mi hiszünk Istenben, nem vagyunk még többek, mondjuk az ördögöknél, vagy a sátánnál, vagy a sátán imádóknál. Hát itt kezdődik a nagy probléma. Akkor mi az, ami többé kellene bennünket, hogy tegyen? Mennyivel vagyok én másabb, mint ti szerintetek? Hát most nyilván én állok, ti ültök. Ez egy dolog. De vajon külön ember vagyok én, hogy itt állok a szószéknél, és én szólok hozzátok? Nem erre a válaszra számítottam. Én inkább azt a választ adnám nektek, hogy nem vagyok külön ember ti nálatok. Vajon Mózes, menjünk vissza mondjuk egészen Ábrahámhoz. Ábrahám szerintetek külön ember volt, mint mi? Ábrahámról nagyon sok jó dolgot hallottunk, nem? A hit embere. Erről volt híres. Ő volt a hit embere. Így híresült el a Bibliában. Az egyik legnagyobb próbát kapta az Istentől, hogy áldozza fel gyermekét, és nem habozott. Az Isten adott egy parancsot, és ment. Ugye így ismerjük Ábrahámot, de ismerjük azt a történetet is, amikor elmentek Egyiptomba a családjával, és hazudott. Félt. Nem bízott az Istenben? Hol volt akkor a hite, hogy meg tudja őt őrizni? Azt mondta a feleségének, hogy kedvesem, figyelj csak, itt vagyunk egy idegen pogány országban, te nagyon szép vagy. Mondjuk azt, hogy te a testvérem vagy, nehogy engem megöljenek. Félt Ábrahám, a hit embere. És mi van az ígérettel? Megígérte neki az Isten, hogy utódja lesz. ott volt az isteni ígéret, hogy lesz utódod, lesz gyermeked, idős korod ellenére. Na jó, jó, Isten megígérte, de hát annyira késik ez az ígéret, hát tegyünk valamit érte, segítsünk az Istennek. Hát nem tudom, hogy ti mernétek-e ezt mondani a férjeteknek, nem akarok belemenni, gyerekek is vannak közöttünk. Beküldenétek a szomszédhoz? Nem, ugye? Elég felháborító, hogy ilyenek vannak. Akkor Ábrahám hasonló hozzánk? Mi van Mózessel? Hát Mózes 2 millió embert, egy népet vezetett ki Egyiptomból. Micsoda bátorság, micsoda erő az Isten vezetése alatt áll. Találkozott az Istennel, hallotta az ő hangját, amikor lejött a hegyről, világított, fény lett az arca. Ő hozta le a 10 parancsolatot a kezében. És mégis, mit tudunk róla? Gyilkos volt. Vannak köztünk gyilkosok? Van, aki most szabadult a börtönből? Nincsen, nem is tudom, mit csinálnánk. Én ismerek egyébként, aki testvérünk és börtönből szabadult. Ha jól emlékszem, talán hasonló okból. Hát Mózes is hozzánk hasonló volt, és ki volt még hozzánk hasonló? Mi van Józseffel? Józsefről nem sok rosszat tudunk elmondani, ugye? Szerintetek, amikor ott volt a testvérei, kezei között megragadták őt, letépték a ruháját, és bevertették a verembe, akkor elfogta őt az aggodalom? Vagy teljes békében, nyugalommal ott volt. Oh, mit számít, hogy itt vagyok ebben a gödörben, majd az Isten ki fog húzni engem. Nem számít semmi, erős vagyok, van hitem. Nem, ő is felkiáltott az Istenhez, és azt mondta, hogy Istenem, miért vagyok itt? Miért engeded meg ezeket a próbákat? Hát nem ezeket álmodtam én, nem ezeket az álmokat adtad nekem. Szép és dicsőséges jövő vár rám. Még a testvéreim is le fognak hajolni előttem. Az én szüleim is, a nap és a hold. És ahhoz képest, utána, amikor kiemelték a gödörből, eladták rabszolgának. Még mélyebbre került. Nem volt elég, hogy eladták rabszolgának, még börtönbe is vetették, hamis vádak alapján. Hányszor tehette fel József a kérdést, miért, Istenem, elhagytál engem, nem szeretsz már engem? Hányszor tesszük fel odahaza mi is ezeket a kérdéseket, amikor nehézségben vagyunk. De Illést jól ismerjük, és maga a Szentírás is kimondja, hogy Isten, vagyis Illés hozzánk hasonló ember volt. Tehát mindannyiunknak csodálatos lehetőségei vannak ezek szerint, mert hogyha Ábrahám, hogyha Mózes, ha József, ha Illés, és folytathatnánk a sort, akár Pál apostol, hozzánk hasonló ember volt, akkor nekünk is nagy lehetőségeink vannak. Egy hatalmas potenciál rejlik a kezünkben. A kérdés az, hogy mi élünk-e vele, vagy sem. Élünk-e azzal, mint a 12 tanítvány élt, és fel tudta forgatni a világot, ha mind a 19 millió adventista, de nem is kell több, csak legyen akár az 5-szöröse a 12 tanítványnak, 60 fő meg tudná mozgatni a világot. Mi kell ehhez? A világ szerintetek vár bennünket? Sóvárogról várják. Van egy nagyon szép történet a Bibliában, amit sokáig nem értettem. Keressük meg Máté 21. fejezetében. Máté 21. fejezete, 19. verse. Ez a fügefáról szóló példázat. Jézusról szól, ahogy tanítványaival megy ki a városból, és megéhezett. Messzi távolból már észrevett egy gyönyörűen zöldelő fügefát. Jézus ott van a szemeim előtt, ahogy ugye akkoriban gyalog jártak az emberek, rendkívül nagy erőpróbának voltak kitéve, hatalmas távolságokat tettek meg gyalogszerrel. Jézus és a tanítványai messziről megpillantják a fügefát. És már szinte érezték a fügének azt a friss, zamatos ízét a szájukban. És mekkora csalódás volt az, amikor közelértek a fügefához, és nem találtak rajta egy darabot sem. 21. fejezet, 19. vers. És meglátva egy fügefát az út mellett, oda ment hozzá, és nem találta azon semmit, hanem csak a levelet. És mondta annak: gyümölcs, te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt. Meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, sokáig nem értettem ezt az igét, hogy mi ez a nagy keménység? Miért kell egy fügefát? Hát nem terem. És hát most miért kell azért kiszárítani az egészet? Azt mondtátok, hogy a világ sóvárogva vár bennünket. Hogyha mi vagyunk a fügefa, ha a kereszténység a fügefa, vagy menjünk egy kicsit közelebb, hogyha az adventisták a fügefa, és a világ szomjúzik, és sóvárogva várja, és enni szeretne, és mi nem tudunk nekik enni adni, mert nincsenek gyümölcseink, akkor vajon ez az ige vonatkozik ránk? Ki fog szárítani bennünket az Isten? Ez félelmetes. Én ettől félek egy kicsit. Ez olyan, mint amikor a sivatagban ott van az ember, és szomjúzik, és hallottatok már a déli bábról, látja a nedvességet, a tónak a képét ott messze, összeszedi minden erejét, és siet oda, hogy végre le tudjon hajolni a tóhoz, és meríteni tudjon, hogy a szomjúságát csökkentse, és még sincs ott semmi. A világ sóvárogva vár bennünket, és még sincsen senki, aki csillapítaná az ő szomjukat. De van megoldás. Eddig ugye arról beszéltünk, hogy mik nem vagyunk. Egy helyzetképet állapítottunk meg, persze ehhez kell egyfajta őszinteség is, hogy elismerjük magunknak, hogy milyen a mi egyéni életünk, mert a közösség, az adventisták is egyénekből áll, belőletek, belőlünk épül fel az egyház, és hogyha mi egyénileg nem mozgolódunk, hogyha egyénileg nem lépünk a tettek mezejére, akkor valóban a fügefának a sorsára juthatunk könnyedén. Mi a megoldás? Nem lenne teljes egy prédikáció, hogyha itt most abba hagynám, és így engednélek haza benneteket, mert nincsen remény. Ugye, így telnek a heteink, napjaink, éveink, és elmúlunk a semmibe. Sátánnak tulajdonképpen ez lenne a célja. Sátánt nem érdekli az, hogy mi összejövünk itt szombatról szombatra. Nem érdekli az, hogy megnyitjuk a Bibliát és olvasunk belőle. Nagyon sokan olvassák a Bibliát, és mégsem történik semmi az életében. Nem érdekli őt. Tudjátok, mi az egyetlen veszély, és mi az, ami aggodalomra ad okot számára? Mit gondoltok mi? Az, hogy eljárunk a gyülekezetbe, jól érezzük magunkat, testvérek vagyunk, szeretjük egymást, jókat beszélgetünk, eszünk, iszunk. Ezzel nincs nagy probléma, nem? Az ellenség még azt mondja, engedjétek nyugodtan. Mi az, ami zavarná őt igazából? Mi? Felkelnénk és dolgoznánk, igen, de azt meg kell, hogy még előzze valami. Tessék, reformáció, igen. Tehát reformáció az egyéni életünkben. Hát, kedves testvéreim, Sátán semmi sem zavarja jobban, mint az, amikor te megtalálod Jézust. Amikor Jézussal kapcsolatba kerülsz, és a napjaidat Jézussal éled. Én elhatároztam, hogy imádkozok az Istenhez, és kérek tőle tapasztalatokat. Mert ha nincsenek tapasztalataim, nem tudok mit átadni az embereknek. Persze, itt van a kezemben a Biblia, és bibliai összefüggéseket, csodálatos igazságokat, amiket megtanultam, át tudom adni nekik. De vajon ez elég? Ez kell az embereknek? Veszélyes dolog is ez, mert amikor tapasztalatokat kértem, akkor én valahogy úgy képzeltem el, mint József életében. Józsefnél nekem nagyon tetszett, hogy Józsefet az Isten fölemelte, és egy birodalomnak az első emberévé tette. Mondhatni, király lett. Istenem, hát ez csodálatos. Én is szeretnék ilyen tapasztalatot, igen. Csak aztán elfelejtettem, hogy József miken ment keresztül. milyen szenvedés, a szenvedés iskolája, a nehézségek, ami kiölték belőle mind azt, ami elkényeztetett fiatal korában volt. És ami alkalmassá tette őt egy feladatra, a szolgálatra. Sokszor veszélyes tapasztalatot kérnünk, mert az Isten olyan tapasztalatokat ad nekünk, amit megelőz a szenvedés, a küzdelem, a nehézség, amit egyikünk se szeret. Vannak-e olyan dolgok az életetekben, amelyre jelenleg nincs megoldás? Hát nekem több is. Igen. De tudom, hogy az Isten nem véletlenül adta ezeket, mert meg kell tanulnom ezeket a próbákat, ezeket a terheket, ez nehézségeket oda tenni a lábához. De könnyű ezt kimondani, hogyan tegyem oda a lábához. Amikor ott vagyok a hétköznapokban, ott vannak a gyerekeim, szembesülök azzal, hogy engedetlenek, szembesülök azzal, hogy néha türelmetlenül reagálok dolgokra, és szembesülök azzal is, hogy talán az én feleségemnek is nem úgy szóltam vissza, hogy az egy keresztényhez méltó lett volna. Pedig mi a kereszténység? Most már fogalmazzuk meg akkor, mi a kereszténység? Mit jelent kereszténynek lenni? Tessék?
Bennünk él
Krisztus. Szó szerint mit jelent az, hogy keresztény?
Krisztusi.
Köszönöm szépen. Krisztus követő, az is nagyon jó. Hányan vagyunk közöttünk krisztusiak? Tegye fel a kezét bátran. Így kellett volna kezdeni a prédikációt, ugye? András, te emelted a kezed? Jó lett?
Én szerintem mindenki az.
Hát?
Krisztus állapot.
Igen, közeledünk a célhoz, de a jellemünk szerintem még nem tükrözi vissza a Krisztusit. De most nem rólatok beszélek, hanem magamról. Úgy legyen, hogy legyen köztünk krisztusi, és én ennek örülök a legjobban szívemből. De őszintén, hogyha most itt a projektor, és erre lehetőség lenne, hogy az elmúlt hetemet kivetítsétek, azokat a jeleneteket, amikor otthon vagyok a családom bensőséges meghitt helyén, és nem mindig meghitt módon viselkedek, vagy amikor csak én magam vagyok, és a gondolataimban mi minden zajlik, nem biztos, hogy merném most azt mondani a kedves testvérnek, kapcsolj be a projektort, vetítsd. Ti mernétek ezt mondani? András, nem merné? Azt mondja, nem, ne kapcsoljátok be, nem. Hát igen, de akkor mi a megoldás? Eszembe jutott egy történet, olvastam egyik könyvben, gyerekek, most, hogyha figyeltek egy kicsit, fiúk különösen vonatkozik rátok, van-e otthon kis autótok, kis matchbox, vagy nagyobb autó? Szeretetik az autókat? Szerettek autókkal játszani? Hát, szerettek helyjel közel, ugye? Ott? Szerettek? Igen? Nos, ez a történet egy... Igen? Már odaadtad a tesódnak. Na, az is nagyon szép dolog, megosztani a játékot a tesóddal. Ez a történet egy kisfiúról szól, aki születésnapjára egy autót kért, várva várt autót. Születésnapja alkalmából összejött az egész család, ott voltak a testvérei, természetesen a szülei, ott volt a nagynéni, nagybácsi, hogy megünnepeljenek ennek a kisfiúnak a születésnapját. Az édesapa nagy örömmel átadta az ajándékot a kisfiúnak, aki nem bírta magát tűrtőztetni, fogta, szétbontotta a csomagolást, mit sem törődve a dobozban lévő használati utasítással, címkékkel, amik rajta voltak, talán még olvasni sem tudott. Kivette az autót, a hőn áhított autó, ott volt a kezébe, azon nyomban hozzá is látott, letelepedett a szőnyegre, és elkezdte tologatni, adta hozzá a hangot, tologatta az autót, élvezte az akadályokat ott a szőnyegen, amiken át tudott menni rajta. A család, a rokonok örömmel nézték, hogy mennyire örül a gyermek. Majd aztán az édesapja odaszólította a fiát, hogy fiam, gyere csak, hozd ide nekem azt a ajándékot, amit kaptál. Leültette az ülébe, a kisfiú büszkén mutatta a legújabb szerzeményét, itt egy autó. Egy igazi autónak az élethű mása, kicsinyített változatban. Majd az apukája azt mondta, nézzük csak meg, mi van még a dobozban. Majd előkerült egy távirányító. Előkerültek az elemek, beletették az elemet a távirányítóba, Az én fiamnak is van egy ilyen autója, nem hogy irányítani lehet távirányítóval, hanem ha megnyomok rajta egy gombot, még hangot is ad hozzá. És a kisfiú, amikor ezt megtudta, a csodálkozástól tátva maradt szeme szája, édesapám, most már nem kell nekem berregnem hozzá, nem kell nekem tologatnom, megy magától, irányíthatom. Hát miért is mondtam el ezt a történetet nektek, mert sokszor ilyenek vagyunk mi is, amikor egy távirányító, egy elem nélküli autó, próbáljuk taszigálni a kis életünket, próbáljuk előre tolni, de hiányzik az irányító. Hiányoznak az elemek, nem vagyunk feltöltve, és milyen nehezen megy így. Milyen lenne az életünk, hogyha nem nekünk kellene berregni hozzá, nem nekünk kellene tolni a szekeret, hanem maga az Isten irányítaná mindezt. Amikor dolgoztam egy multinacionális vállalatnál, 15 évet lehúztam, akkor sok mindent magam erejéből próbáltam megoldani. Úgy éreztem, hogy van erőm hozzá, van bölcsességem hozzá, tanultam, itt vannak a feladatok, a kihívások, teli voltam ambícióval, gyerünk előre, fölfele. Aztán, amikor az Isten arra hívott, hogy vonuljak csendességbe, és hallgassam meg az ő akaratát, elhívott erről a munkahelyről, amivel először szóba sem akartam állni. És akkor értettem meg azt, hogy milyen az, amikor nem én tervezek, hanem az Isten tervez az életemben. Sokszor mi a sorrendet cseréljük fel, az Isten bízzuk meg azzal, hogy kivitelezze a mi életünket, mi pedig alaposan megtervezzük és kérjük hozzá a jóváhagyást. Amikor kiléptem a munkahelyemről és bementem egy boltba, szembesültem azzal, hogy mi az, ami 1000 forintba került. Addig, amíg ott volt teli a zsebem pénzzel, és bementem, és azt mondtam, nem probléma, megveszük, észre se vettem az árát. Most, amikor megnéztem, azt mondtam, hogy mi ez? Hát, hogy kerülhet ez 1000 forintba? Vagy amikor hónap végén a számlákat ki kellett fizetnem. Istenem, miből? És amikor az Isten megtette ezeket a csodákat, hogy hónapról hónapra gondoskodik rólunk. Mert ígéretünk van tőle. Csodálatos ígéreteink vannak az Istentől. Kérdés az, hogy mi élünk ezekkel az ígéretekkel. Van-e hitünk hozzá? Menjünk egy kicsit tovább. Gyerekek, nem tudom, szerettek-e tévézni? Melyik gyerek az, aki szeret tévézni? Na, anya, lebuktatok. Hát sajnos, igen, nekünk sincsen tévénk, de mióta ott élünk szülei mellett, édesapám nagyon szeret tévézni. Hála jó Istennek zömmel természetfilmeket, és a gyerekek előszeretettel látogatják a nagyszülőket. Persze nem csak a tévé miatt, mert szeretik is őket, de mi nem kis örömünkre, vagyis hát szomorúságunkra gyakran leragadnak a tévé előtt. Egyik nap a gyermekeimnek azt mondtam, hogy gyerekek, hát ha ennyire szerettek tévézni, akkor veszünk mi is egy tévét. Felcsillant a szemük. Apa, tényleg? Veszünk egy tévét? Gyerekek, hát ha szeretnétek, hogyha ez nektek tetszik, és ezt akarjátok csinálni, miért ne vegyünk egy tévét? Mondtam, veszünk egy tévét, kicsomagoljuk, letesszük az asztalra. Egyébként édesapám nem a múlt héten kapott pont egy új tévét, és el is játszottam velük ezt a történetet. Gyerekek, hát kicsomagoltuk a tévét, itt van, tessék, üljetek le és nézzétek. Na de hát, apa, hát nem megy a tévé. Hát dugjuk be azt a tévét. Hát így nem ér semmit az egész. Hát gyerekek, így káratok sincsen belőle. Úgyhogy nézhetitek bátran tévét, nem az a probléma, hogy otthon nincsen, hogy otthon van tévé, hanem az a probléma, hogy bekapcsoljuk és nézzük. De miért is hoztam ezt a problémát? Valóban a tévé semmit sem ér anélkül, hogyha nem dugjuk be az áramba, ugye? Vagy ha nem kapcsoljuk be. Hát vajon a mi keresztényi életünk mennyit ér, hogyha nem kapcsolódunk be? Ha nem kapcsolódunk, úgymond, az erő forrásához? Hát kiben van az erő? Van bennünk erő? Hát én ezt nem akartam elfogadni előbb, Peti azt mondja, nincs. Nézzünk erre egy igét, az egyik kedvenc igém. Jeremiás, annyi mindent írtam, hogy igen, Jeremiás 10. fejezet 23. verse. Megint, aki hamarabb kikeresi, olvashatja bátran. Jeremiás könyve 10. fejezet 23. verse.
Jó Uram, hogy az embernek úgy hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza maga lépését.
Igen, köszönöm szépen. Micsoda? Mit hallunk itt az igéből? Nincsen hatalmamban az én utam, és még a lépéseimet sem tudom irányozni? Hát ez azért már túlzás, nem? Ennyire az Istentől kellene, hogy függjünk? Hogy még a lépéseimet sem tudom irányozni? Salamon mit mondott, amikor édesapja Dávid után megválasztották királyát? Kisgyermek vagyok, nem tudom, hogy kell kijönni, bemenni. Ezt vagyunk ti elismeritek? Vagytok annyira őszinték, hogy elismeritek az életetekben, hogy nem tudom? Istenem, nem megy nélküled? Istenem, keresztény szeretnék lenni, de nem tudok jó keresztény lenni. Istenem, adventista szeretnék lenni, de nem vagyok jó adventista. Istenem, valami nincs rendben, szeretnék hinni, de nincs hitem. Micsoda ígéret, milyen jó, hogy elhangzott a Bibliában, légy segítségül az én hitetlenségemen. Nem tudom, mennyi az idő, és mennyi időm van még. Menjünk egy kicsit tovább, hogyan is lehetséges ez. Lejárt? Igen? Akkor csak röviden pár mondatban a végkifejlet. Van az az énekünk, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Valóban Jézus hű barát. És a világ teremtője vágyakozik a mi társaságunkra. Vágyakozik a te társaságodra, személyesen a te társaságodra. Mindegy az, hogy hány éves vagy, most születtél, vagy már felcseperedtél, közeledsz a 10. életévedhez, vagy talán már tinédzser vagy talán most fejezed be az általános iskolát, és kezded a gimnáziumot, vagy éppen egyetembe lépsz, vagy éppen munkahelyen kell helytállnod, vagy éppen időskorban vagy. Az Isten számít rád, és terve van veled. És mi több, vágyódik a te társaságodra. Minden nap szeretne veled eltölteni időt. Keres téged, kérdés az, hogy te válaszolsz az ő hívására. Amit én megtanultam, minden reggel kezdődik. Sajnos én azon típus közé tartozok, ugye mondták, hogy vannak bagoly típusok, és vannak pacsírta típusok. Hát én sajnos az vagyok, aki este nagyon sokáig fent tudok lenni. Akár tudok éjszakázni is, de reggel fölkelni korán, az komoly erőfeszítést jelent nekem. Imádkoztam az Istenhez, hogy Istenem, hogyha velem akarsz lenni reggel, akkor ébresszél fel. Hát az Isten nem egyszer megtette ezt, ébresztő óra nélkül. Képzeljétek el, nem kellett beállítanom az órát, és felébresztett. Megnéztem az órát, ránéztem, hogy mennyi, 5 óra, vagy fél 6, vagy 6. Oh, ne, hát ez nagyon korán van még. Még ki se sütött a nap, kinéztem az ablakon. Jó Istenem, mindjárt felkelek, csak egy kicsit még a másik oldalamra fordulok. Volt, amikor meg tudtam tenni, és fölkeltem. És olyan jó volt, teljesen másképp zajlott a napon. Tudjátok, minden a reggeleken múlik. Hogy mennyire vagytok képesek átadni magatokat, a terveiteket aznap az Istennek. Vagy amikor valami sürgős elintézni valótok van, és reggel szorít az idő, késésben vagytok, későn is ébredtetek, elmondjátok gyorsan az imát, kértek áldást arra a napra. Erre van egy nagyon jó kifejezés, ezt is olvastam valahol. Azt mondja, hogy bevásárló lista szerű ima. Ismerős? amikor elmondjátok az Istennek, tájékoztatjátok őt arról, hogy mi mindent szeretnétek aznap elvégezni, és mihez van szükségetek az ő áldására. Ez olyan, mint egy automata, bedobom a apró pénzt, és az Isten kiadja nekem az ajándékot, az áldást. Mennyivel másabb az, amikor azt mondom, Istenem, nem tudom, hogy te mit szántál nekem erre a mai napra, de te tudsz hozzám szólni, tudsz vezetni, tudsz irányítani, és én szeretném ez alá rendelni magam. Szeretném, hogyha a mai napon te lennél a tervező, én pedig a kivitelező. De a kivitelezéshez is kérlek, add a te erődet, hogy tudjak engedelmeskedni a te szavadnak. Hogyha így kezdődik az életünk, ha így kezdődik a napunk, akkor teljesen más fordulatot veszünk. Ehhez persze kell egy dolog. Mi kell ehhez szerintetek? Utolsó kérdésem. Mi kell ahhoz, hogy meghalljuk az Isten hangját? Mi kell ahhoz, hogy az ő vezetését? Igen? Tessék? Elcsendesedni. Csendesség. Csendesség. És pont ez az, amit a mi ellenségünk minden nap ki akar venni a kezünkből. Az a sok feladat, legyél akár fiatal, legyél akár idős, szinte nincs az a nyugdíjas, aki ne lenne elfoglalt. Csendesség. Hiányzik a csendesség az életünkből. Ha megtaláljuk a csendességet, meghalljuk Isten hangját, és ő tud vezetni egész napon át, egész héten át, és akkor szombaton nem kiéhezve jövünk ide, hanem alig várjuk, hogy kiálljunk ide a szószékre, és megosztjuk a testvéreinkkel az elmúlt hétnek a tapasztalatait. És így tudnánk erősíteni egymást, és teljesen más életünk lenne, és a világot fel tudnánk forgatni. Mert az Istennek ilyen emberekre, ilyen népre, ilyen adventistákra van szüksége. És akkor engedjétek meg, hogy lezárjam, hogyha már az időből így is kifutottunk. Szerettem volna itt egy kicsit többet időzni, de nem hagyhatom el, hogy ne legyen része ennek az Isten tiszteletnek. János Evangélium a 14. fejezeténél nyissuk meg Bibliánkat. Jézusnak egy csodálatos ígéretével szembesülhetünk. Hogyha elfogadjuk azt, hogy Ábrahám, Mózes, József, Dávid, Pál apostol, egyikőjük sem volt különb nálunk, akkor az Isten ugyanazokat a dolgokat véghez tudja vinni bennünk is, mint amiket véghez vitt az ő életükben. Ez egyetlen egy dolog kell. Jézusról még nem beszéltünk. Szerintetek mindazt, amit Jézus cselekedhetett, cselekedhetjük mi is? Tessék? Még betegeket is gyógyíthatunk? Még halottat is támaszhatunk? Honnan tudod ezt? Akkor olvassuk el. János Evangélium a 14. fejezet, 12. vers. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Hát kedves testvéreim, ezzel a csodálatos ígérettel szeretném zárni ezt az órát, hogy mindannyiunknak itt van a potenciális lehetősége, hogy ugyanazokat a dolgokat cselekedjük, mint amelyet a bibliai hősök, mint amelyet maga Jézus Krisztus a mi egyetlen példaképünk, sőt, még nagyobbakat is. Ehhez egyetlen egy dolog kell, hogy higgyünk benne. És a mi hitünk különböző attól, ahogy az ördögök hisznek. Nekünk csendességre van szükségünk, kapcsolatra Jézussal, mindennapi kapcsolatra. Ahogy Ellen White mondja, egy óráig sem vagyunk biztonságban, egy percig sem vagyunk biztonságban. Imádság, azaz Istennel való kapcsolat nélkül. Hát ezt adja meg nektek a Jóisten, és legyen már az elkövetkezendő hét egy ilyen hét. Reggel, amikor felkeltek, kérjétek az Istent, adjon nektek tapasztalatot, vele való tapasztalatot, és ő nem késlekedik, mert Istennek rátok van szüksége. Így legyen. Ámen. Thank you. drága jó atyánk, kegyelmes, szerető Istenünk. Köszönjük szépen, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük szépen, hogy tudtunkra adtad, hogy te velünk szeretnél kapcsolatba kerülni. Nem olyan felületes kapcsolatba, hanem olyan kapcsolatba, mint amilyen kapcsolatba lehet gyermek szülőjével, vagy mint férj a feleségével. Te egy naponkénti kapcsolatról, egy együttjárásról beszélsz. Istenünk, kérünk szépen, ne engedd az ellenségnek, hogy elvegye a mi időnket. Ne engedd, hogy a hétköznapjainkban bedőljünk az ő csapdáinak, amik mint arra késztetnek, hogy elfoglaltak legyünk, szóba álljunk a kísértésekkel, a problémákkal és nehézségekkel. Jó Urunk, mindezeket szeretnénk letenni a te lábadhoz, és szeretnénk, hogyha te látogatnál meg bennünket minden reggel, és kísérnél el bennünket minden napon. Vezessen bárhova az útunk, a te jelenlétedre van szükségünk. Tudjuk, hogy neked is ez a vágyad, és szeretnénk, hogyha ez a két vágy találkozna. És akkor tudjuk, hogy te olyan csodálatos dolgokat tudsz velünk cselekedni, mint amilyeneket cselekedtél Jézus Krisztussal. Mert Jézus Krisztus nem a saját akaratát cselekedte, hanem a te akaratodat. Kérünk szépen, segíts nekünk lemondani a mi akaratunkról. Segíts, hogy fel tudjuk venni a te akaratodat, és azt tudjuk cselekedni mi is. Drága jó atyánk, ez a mi kérésünk te hozzád, és szeretnénk, hogyha már ezt megmutatnád nekünk az elkövetkezendő héten is. Adj új tapasztalatokat, adj még közelebbi kapcsolatot te veled. Nyilvánulj meg a mi életünkben, szent lelked erejével, a te angyalaiddal, a te jelenléteddel. Jézus Urunk nevében kértünk. Ámen. Az ő áldását bocsátja rátok. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljenek.